hálán sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus.
2026. május 23-án, szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért, örömeinkért, és mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen.
Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Henrik Ibsen, norvég drámaíró és költőtől kölcsönöztem, aki 1906-ban hunyt el ezen a napon. Szerinte gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, s azt meg is valósítja, tűzön, vizen át. A folytatásban most, kedves hallgatóink, figyelmébe ajánlom az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Dezsőket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban május 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel Kalendárium című műsorunkban. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Szűz Mária, a magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten véghez visz abban, aki rábízza magát. Benned a teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki a te öletben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te igen szavadnak, végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az Isten ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te megőrzöd mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igennyét. Szűz Mária, anyja minden meghívott férfinak és nőnek, engedd, hogy a híveknek meglegyen az erejük ahhoz, hogy nyíltan feleljenek az isteni szólításra, legyenek vidám tanúi az Isten és a felebarát iránti szeretetnek. Sion fiatalos leánya, te hajnalcsillag, aki az emberiség lépteit a jövőbe kíséred. Irányítsd az új évezred fiatalságát arra, aki itt van, mint az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, idén ünneplik a kórház alapításának 300. évfordulóját. A kórházhoz tartozó, restaurálás előtt álló 1843-ban épült kápolnát több, mint 100 évig istentiszteleti helyként használták, ám az 1950-es évektől az államosítást követően raktárként funkcionált. Pályázatok útján tervezik a restaurálást, amely méretei miatt kórházi dolgozók összejöveteleinek és konferenciák megrendezésére is alkalmas. A nagy keresztény ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ökumenikus istentiszteletet tartanak majd benne, és ezen alkalmakkor megnyitják a betegek és hozzátartozók előtt is. A pünkösdváró ökumenikus istentiszteleten Árvai Zoltán római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket, kifejezve örömét, hogy felekezettől függetlenül közösen imádságos lélekkel kérhetik minden kórházi beteg számára a gyógyító lélek áldását, és minden dolgozónak az erő, türelem, kitartás, álhatatosság ajándékait. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görög katolikus parókus volt. Ige hirdetésében egyebek mellett arról beszélt, hogy számos nehéz pillanata, kihívása, megmérettetése van az embernek, például érettségi vizsga vagy egy műtét, amikor szüksége van az Isten kegyelmére. A megtérés is egy ilyen pillanat, ami a Szentlélek munkája az ember szívében. A pünkösdváró istentiszteleten imát mondtak még a baptista és a református felekezetek képviselői. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Közölte a házelnök a házbizottság péntek ülését követően a távirat irodával. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy a korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Di Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez. Mindig a közösség javát tartsák szem előtt. 14. Leó a mesterséges intelligenciáról szervezett vatikáni konferencia résztvevőinek. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetnie az embereket. A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét.
Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez. Mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak, család és életdikasztérium találkozóján vettek részt. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott. Ebben az értelemben az egyház szentségi természetű. Külső és intézményes dimenziója mellett annak a közösségnek a hatékony jele, amelyen keresztül részt veszünk magának a Szent Háromságnak az életében. Ezek az egyházon belüli kormányzáshoz is szükséges jegyek, ugyanakkor az nem pusztán technikai jellegű, mert magában hordozza az üdvözítő jelleget, vagyis a hívek lelki javára irányul. A világi társulatok és egyházi mozgalmak kormányzását általában világiakra bízzák, kifejezve a keresztségben kapott részvételt Krisztus királyi papságában. A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szentatya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szentatya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt még oly pozitív modelljeibe, hanem szólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel. Leó pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket, és mellettük áll, mondta a Szentatya, majd Szűz Mária, az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívást tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott, a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
A nápolyi térség felelős püspöke. A valós problémák ellenére vegyék le rólunk a tüzek földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a nápolyi és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. a teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni a Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápa és Kazerta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségi, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülnie abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, Acerra főpásztora Antonio Di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédi orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetni az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30-kor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szent Atya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösdváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, idén ünneplik a kórház alapításának 300. évfordulóját. A kórházhoz tartozó, restaurálás előtt álló, 1843-ban épült kápolnát több, mint 100 évig istentiszteleti helyként használták, ám az 1950-es évektől az államosítást követően raktárként funkcionált. Pályázatok útján tervezik a restaurálást, amely méretei miatt kórházi dolgozók összejöveteleinek és konferenciák megrendezésére is alkalmas. A nagy keresztény ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor ökumenikus istentiszteletet tartanak majd benne, és ezen alkalmakkor megnyitják a betegek és hozzátartozók előtt is. A pünkösdváró ökumenikus istentiszteleten Árvai Zoltán római katolikus kórházlelkész köszöntötte a megjelenteket, kifejezve örömét, hogy felekezettől függetlenül közösen imádságos lélekkel kérhetik minden kórházi beteg számára a gyógyító lélek áldását, és minden dolgozónak az erő, türelem, kitartás, álhatatosság ajándékait. Az istentisztelet szónoka Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt. Ige hirdetésében egyebek mellett arról beszélt, hogy számos nehéz pillanata, kihívása, megmérettetése van az embernek, például érettségi vizsga vagy egy műtét, amikor szüksége van az Isten kegyelmére. A megtérés is egy ilyen pillanat, ami a Szentlélek munkája az ember szívében. A pünkösdváró istentiszteleten imát mondtak még a baptista és a református felekezetek képviselői. Jövő héten kedden és szerdán ülésezik a parlament. A keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Közölte a házelnök a házbizottság péntek ülését követően a távirati irodával. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy változik a parlamenti sajtótudósítás menete. Az országgyűlés elnöke a pénteki ülésen előterjesztett a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról azt mondta, hogy az eddigi ünnepi alkalmakon bevezetett gyakorlattal párhuzamos, illetve azt kiegészíti. Hangsúlyozta, hogy a korábbi ígéretükhöz híven szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani a sajtónak, ezért a média munkatársai az úgynevezett kék társalgón kívül a kupolateremben, a főlépcsőházban, valamint a piros társalgó kijelölt területén tudnak majd dolgozni. A keddi napon a képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Május 23-a, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Dezsőket. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítő képzős formája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A Dezsők védőszentje az a Desiderius vértanú, aki az ófrank egyház kiváló érseke volt. Minthogy a királynőnek és udvarának romlottságát nem szűnt meg korholni, a királynő ezért 607 körül meggyilkoltattam. Ismerünk és tisztelünk még egy másik szent Desiderius-t is, aki franciaországi bencés szerzetes volt, és 700 körül hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Dezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Minden kedves ünnepeltet mi, a Szent István Rádió munkatársai, a most következő felvétellel köszöntünk. Fogadják tőlünk szeretettel.
Elhagyott a gyönyörű lány, nem láthatom őt már soha talán. Annyi baj legyen, sokszor történt már ilyen. Nem csak én vele elhagyott, még búcsú se volt, nem veszekedett, csak összepakolt. Annyi baj legyen, úgy se változtat senki ezen. Majd addig színlelem, míg végül elviszem, hogy nem számít nekem, nincs tovább. A vállam megvonom, csak apró kis pofon, bár jobban fáj, mint gondolnád. Elhagyott, most mi lesz velem, ha megunom majd, hogy ismételem. Annyi baj legyen, úgyse változtat senki ezen. Változtat senki ezen. Majd addig szívlelem, míg végül elhiszem, hogy nem számít nekem, nincs tovább. A vállam megvonom, csak apró kis pofon, már jobban fáj, mint gondolnád. Elhagyott, most mi lesz velem, ha megunom majd, hogy ismételem. Annyi baj legyen, úgyse változtat senki ezen.
Na, úgy tűnik esni fog. Gyűlölöm az esőt. Bár tulajdonképpen szeretném kéne, mert egyszer egy esernyő alatt a nagy világtól távol megcsókoltalak, és patakzott a zápor, nem figyelt reánk. A nagy világon senki, összeért a szánk, nem tudtunk tovább menni.
csöpögött a víz, és csöpögött az inger, a csúcs az esővíz, meg részegített minket. Átkaroltalak, ó, nincs szebb dolog ennél, egy esernyő alatt a boldogság is elfér. Köröttünk az autóbuszok, fröcsköltek sarat, de mit bántam én, míg az ajkam ajkat hoztapat. Ó, egy esernyő alatt a nagy világtól távol megcsókoltalak, és patakzott a zápor. Csöpögött a víz, és csöpögött az inger, a csúcs az esővíz, meg részegített minket. Átkaroltalak, ó, nincs szebb dolog ennél, egy esernyő alatt a boldogság is elfér. Köröttünköt gomolygott és jajgatott a szél, tócsává változott az utca és a tér, de négünk ez maradt a legfényesebb nap, mert megcsókoltalak egy esernyő alatt, mert megcsókoltalak egy esernyő alatt, mert megcsókoltalak egy esernyő alatt.
Meglátni, s meghalni is jó lehet, ám de csókkal, millióval, ez az élet jobb veled. Mia Bella Piccolina, légy a párom, szívemben te érted, pici lámpa ég. Libeg, lobog, tibeg, dobog télen, nyáron, szerelmedből néki soha nem elég. Kapcsolója a szemed, ő mi a kára, egy is lámpa, hidd el, sose éghet ki. Signorina, hallgass a szívem szavára, mondd már nékem végre valahára, szív. Mia Bella Piccolina, várok rád rég, szívemben te érted, pici lámpa ég. Imádlak, ne légy már talány a szívem, érted híven, verte kicsi olasz lány. Mia Bella Piccolina, légy a párom, szívemben te érted, pici lámpa ég. Libeg, lobog, dibeg, dobog télen, nyáron, szerelmedből néki soha nem elég. Kapcsolója a szemed, ó, mi a kára, egy kis lámpa, hidd el, sose éghet ki. Signorina, hallgass a szívem szavára, mondd már nékem végre valahára, szív. Mia Bella Piccolina, várok rád rég, szívemben te érted, pici lámpa ég. Mia Bella Piccolina, várok rád rég, szívemben te érted, pici lámpa ég.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Apor Vilmosra emlékezünk. Apor Vilmos boldoggávatott püspök. aki neves erdélyi arisztokrata család sarja volt. A kalocsai jezsuitáknál tanult, majd 1915. augusztus 24-én Nagyváradon pappá szentelték. Gyulai plébánosként 26 évesen nagy tekintélyre tett szert, mikor a román katonák túszedő akciója után az elfogott gyulai polgárok ügyében többed magával kieszközölte a túszok szabadonbocsátását. 1941. február 24-én 49 éves korában Gyulán szentelték püspökké. Március 2-án ünnepélyes keretek között vonult be Győrbe. Serédi Justinián bíboros hercegprímás 1941 elején őt nevezte ki a Magyar Szent Kereszt Egyesület elnökévé, amely testület az egész ország területére kiterjedően a keresztény hitre térő zsidó polgárok ügyével foglalkozott. 1945. március 28-án megkezdődött Győr ostroma. Április 2-án húsvét hétfőn hajnali 1 órakor Apor Vilmos belehalt sérüléseiben. Holttestét a Karmelita templom kriptájában temették el. 1986. május 23-án a Székesegyházban helyezték végső nyughelyére. Ezért a mai napon, azaz május 23-án emlékezünk rá a katolikus egyházban. 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta. Emlékezete úgy él tovább, hogy Budapest 12. kerületében teret neveztek el, ahol egy szobor is áll a tiszteletére. Gyulán 1998-ban avatták fel szobrát, Bocskai Vince szobrászművész alkotását. Ugyancsak Gyulán egy teret is neveztek el róla. Izrael államtól a világ igaza elismerésben részesült. A zsámbéki katolikus tanítóképző főiskola pedig 2000. január 1-től vette fel Apor Vilmos vértanú püspök nevét. És Gyulán még két emléktáblája is található. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1707-ben született Carl von Linné és véd botanikus, természetbúvár, a növények rendszerezésének kidolgozója. A Természet rendszere, azaz Systema Naturae című művében elsőként összegezte az addig ismert több tízezer növényt, állatot és ásványt, amelyeknek kettős latin nevet adott. Külön nevet a nemnek és külön nevet a fajnak. A növényvilágot 24 osztályba soroltam. Rendszerezésének egységei az osztály, a rend, a nem, a faj és a változat. A Svéd Tudományos Akadémia alapítója és első elnöke, valamint az Uppsalai Természetrajzi Múzeum alapítója is volt. 1824-ben született Zirzen Janka pedagógus, a magyar nőnevelés kiemelkedő alakja. A pontos születési dátuma ismeretlen. Jászberényben 1824. május 23-án keresztelték. Az 1869-ben létrejött tanítóképzőiskola igazgatója volt. Budapest 12. kerületében utcát is elneveztek róla. 1825-ben született Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros, aki 1871-ben magyarra fordította a Kalevalát és Galeotto Marzio, Mátyás királlyal foglalkozó művét is. 1848-ban született Otto Lilienthal, német mérnök, a vitorlázó repülés úttörője, aki 1889-ben könyvet írt a Madarak repülése, mint a repülés művészetének alapja címmel. 1891-ben 25 métert siklott saját gyártmányú repülőjével. Különböző siklógépeivel több mint 2000 repülést végzett. Utolsó repülése során, amelyet egy kétfedeles siklógéppel hajtott végre, lezuhant. Áldozatok nélkül pedig nem megy, így örökítette meg a szájhagyomány Lilienthal utolsó szavait. 1861-ben Kaposvárot született Ripoll Rónai József, festőművész és iparmű. Magyar szecesszió kiemelkedő alakja volt. Ismertebb festményei a Babics, a Karinti Frigyes portréja, a Körtvélyesi kastély, az Apám és Piacsek bácsi Vörösbor mellett és a Nő fehér pettyes ruhában című alkotásai. 1873-ban született Radnai Béla szobrász, aki Budapesten a Pázmány szobrot, Pozsonyban a Petőfi szobrot, Szolnokon pedig Damjanich János szobrát készítette. A budai várpalota főlépcsőházának puttói is az ő munkái. 1950-ben született Csányi Béla, világbajnok tekéző, aki több mint 20-szor nyerte meg a magyar tekebajnoki címet. Egyéniben, párosban és csapatban összesen 9-szer nyert világbajnokságot. 1951-ben született Anatolij Karpov, sakk nagymester. 1965-ben született Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok öttusázó. Martinek az 1988-as szöuli olimpián csapatban is és egyéniben is megnyerte az aranyérmet. 1993-ban világkupa győztes lett, 1997-ben pedig az Európa bajnok ezüstérmes csapat tagja volt. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1906-ban hunyt el Henrik Ibsen, norvég író, a drámatörténet legnagyobb alakja, akinek kiemelkedő művei a Vadkacsa, a Nóra, a Szolnesz építőmester és a Hedda Gabler című dráma, valamint a Pergünd című drámai költemény.
Caravaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, but
redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All alone. Incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.